Idefele jövet beszélgettünk a párommal arról, hogy mi volt más a régi gyülekezetben, vagy az imaházban, meg mi más most. Az jutott még eszembe, hogy a klíma az jó volt, hogy volt. Most nincs, de lehet, hogy kevesebb a megfázás. A lényeg, hogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek megint, és becsülöm a gyülekezetet, hogy ilyen melegben is ennyien itt vagyunk. Álljunk fel, mert talán jól is esik a mozgás, illetve Isten igéje érinti tiszteletből is. A kettő királyok 13-ból fogok olvasni egy közép-hosszú szakaszt. A királyok második könyve, 13. rész, és a 14. verstől. Tehát kettő királyok, 13, 14. verstől. Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Jóás, Izrael királya, ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai. Elizeus ezt mondta neki: Fogj íjat és nyilakat. Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izrael királyának: Feszítsd ki a kezeddel az íjat. Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette a kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző ablakot. A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta: Lőj. Ő pedig lőtt. Akkor így szólt: Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni Arámot a féknál. Azután ezt mondta: Fogd a nyilakat. Ő kezébe fogta. Ekkor így szólt Izrael királyához: Üss a földre. Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd, akkor teljesen levernéd Arámot, de itt csak háromszor vered meg Arámot. Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A következő esztendőben moábi rablócsapatok törtek be az országba. Éppen akkor temettek egy embert, de amikor meglátták a rablócsapatot, belökték azt az embert Elizeus sírjába, és elmentek. Az az ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez életre kelt és talpra állt. Hazáél, Arám királya nyomorgatta Izraelt Jóáház egész idejében. De megkegyelmezett nekik az Úr, megkönyörült rajtuk, és feléjük fordult az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségért. Nem akarta őket elpusztítani, és nem vetette el őket maga elől mindeddig. Azután meghalt Hazáél, Arám királya, és a fia Ben-Hadád lett utána a király. Akkor Jóás, Jóáház fia visszavette Ben-Hadádtól, Hazáél fiától azokat a városokat, amelyeket háborúban vettek el apjától, Jóáháztól. Háromszor verte meg Arámot Jóás, és visszavette Izrael városait. Egy két szereplős történettel állunk szemben. Nyilván nem meglepő, Elizeus és Jóás a két szereplő. Kezdjük Jóással. Jóás ifjú és tapasztalatlan király. Amikor Izrael trónjára kerül, akkor egy nagyon komoly veszéllyel találja magát szemben. Ez a veszély konkrétan a halál, de legjobb esetben is a börtön, mert hogy egy erős nemzet, Arám fenyegeti Izrael népét, és van rá esély, hogy meg is tudják verni az izraelitákat. Tehát látszólag egy ifjú, fiatal és tapasztalatlan király egy gyakorlatilag vesztes helyzetbe kerül már is azzal, hogy királyá koronázzák. Valószínűleg legyőzik, és vagy elhurcolják, vagy börtönbe vetik, vagy megölik, és hát ezzel kellene szembenéznie Jóás királynak. A másik szereplő Elizeus, a haldokló körülbelül 80 éves próféta, aki egész életében Istent követte hűségesen, csodákat tett egész életében, de tényleg rengeteget, és most lassan a szolgálata, illetve élete vége felé közeledik. És az ő találkozásuk nem csak egyfajta generációs különbség, hanem egyfajta hitbeli feszültség is, mert hogy a fiatal és idős generáció közti különbség az egy dolog. Ugyanakkor Jóásról azt kell tudni, hogy ő egy bálványimádó király, ugyanúgy, mint apja volt, ugyanúgy, mint az összes őse volt. Izrael minden egyes királya követte Jeroboámnak azt a vétkét, amiről ugye nagyon sokat olvasunk, ez pedig az, hogy két bálványoltárt állított fel Izrael két pontján, és oda járt az egész nép Izrael teljes történetében. Tehát az ország ketté szakadása után Izrael minden királya Jeroboamtól kezdve megtartotta azt, hogy ott van a két bálvány, és nem Jeruzsálembe jártak az Istent imádni, hanem ezt a két faragott aranyborjút imádták Izraelben az izraeliek, és ezt egyetlen egy király sem rombolta le Izrael életében. Joás is beleillik tehát a sorba, ő is egy bálványimádó király, ugyanakkor nagyon sok mindent örökölt az apjától, és fiatal létére, vagy fiatal emberként megvan a lehetősége arra, hogy saját arcára, saját gondolatai szerint formálja az országot. Csak hát ugye itt van ez a nagy veszély Arám képében. Szóval amikor megvan ez a veszélyhelyzet, Joás valamiért azt érzi, hogy neki el kell mennie Elizeushoz. Annak ellenére, hogy Joás egy bálványimádó király, elmegy Elizeushoz, az Isten profétájához, és nála keres valamit. Nem tudni, hogy pontosan mit, de keres. Talán ő sem tudja, mit keres, de valamit akar. Én azt gondolom, naív dolog lenne azt hinni, hogy Joás azért megy Elizeushoz, mert megtudta, hogy a proféta haldoklik, és annyira fontos lenne neki, hogy elbúcsúzzon tőle. Joás valószínűleg mérhetetlenül önző, és most jelen pillanatban az a legfontosabb dolga, hogy valahogy ezt a veszélyt megszüntesse, ami a feje fölött lóg, és nem azért megy Elizeushoz, hogy kifejezze támogatását a haldokló proféta irányába, már csak azért sem, mert nyilvánvalóan több konfliktus is volt már közöttük. Ugye Elizeus Isten profétájaként nem nézheti azt, hogy bálványimádó a király, és valószínűleg már Joás apjával is sok konfliktusa volt Elizeusnak, és magával az ifjú királlyal is vélhetően szembeszállt már Elizeus, és közölte vele azt, hogy ez nem Isten útja. Tehát van köztük egy feszültség, de Joás valamiért mégis úgy érzi, hogy a bálványok most nem segíthetnek. És Elizeushoz, Isten emberéhez megy el, hogy segítséget kérjen. Nem nagyon tudja Joás, hogy mit akar, gyakorlatilag csak köszön. Tehát beér Elizeus házába, és felkiált, hogy atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai. Ez egyfajta köszönés, és sok minden benne van. Benne van az, hogy atyám, atyám, ezzel elismeri azt, hogy Istentől való proféta Elizeus, nyilván elismeri a generációs különbséget is, gyakorlatilag alárendeli magát Elizeusnak, és kifejezi azt, hogy ő most tanácsért jött, ő most segítséget kérni jött, és legnagyobb tisztelettel közeledik Elizeus felé. Aztán benne van az, némileg hízelgő módon is, hogy Izrael harci kocsiai és lovasai, ezzel kifejezi Joás azt, hogy jelen pillanatban Izrael segítsége a harci helyzetben nem a katonákban van, hanem Izrael harci kocsiainak és lovasainak nevezi Elizeust, tehát azt is sugallja, hogy most Elizeus tud egyedül segíteni ebben a helyzetben, mert hogy a népnek nem sok esélye volna, vagy a királynak nem sok esélye volna katonailag legyőzni az erősebb Arámot. Tehát tényleg egyfajta hízelgő módon alárendeli magát Elizeusnak, és azt mondja, hogy én most nem nagyon tudok mit tenni, jöttem, hogy mondj valamit, Elizeus. És Elizeus nem sokáig fecseg Joással, azonnal a tárgyra tér, majd mindjárt erre is kitérünk. Egyébként ez az atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai pontosan szó szerint az a megszólítás, amit Elizeus kiáltott fel abban a pillanatban, amikor elkezdte a szolgálatát. Ez akkor történt, amikor Illést elragadta a tüzes szekéren az Úr, és amikor Elizeus látta ezt a folyamatot, akkor kiáltott fel ugyanígy, atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai. Gyakorlatilag egyfajta kerete van Elizeus szolgálatának. Az első szolgálata kezdete, az első eseménye, illetve gyakorlatilag az utolsó eseménye a szolgálatának. Egy ilyen keretbe foglalja az egész életét, ez csak egy érdekesség. És gyakorlatilag itt meg is áll Joás, ennyit mond. Amit még tesz, az fontos. Nem mondja, de teszi. Sírva ráborul Elizeusnak a testére gyakorlatilag. És annyi, de annyi alkalommal fordult elő ez így Izrael történelmében, hogy a bálványimádó király tett valamit, engedetlen volt, akár tudatosan és gonosz módon, akár azzal, hogy nem szüntette meg a bálványokat, tehát azzal, hogy nem tett meg valamit, de engedetlen volt Istennek, és amikor Isten megengedte következményként a bajt, a külső fenyegetettséget, akkor annyiszor jönnek Izrael királyai Istenhez, a prófétákhoz, és kérnek bocsánatot, kérnek menekvést. Talán nem is mindig bocsánatot kérnek, csak menekvést, szabadulást. És Istennek a kegyelméről sok mindent elmond, hogy hányszor és hányszor megkegyelmezett Izrael népének. Most is ez történik majd egyébként, de ezt már fel is olvastuk. Tehát Joás király így jön Elizeushoz, és benne van ebben egyfajta, hát nem is tudom, egyfajta alárendeltség, ugye, ahogy mondtam, Joás átadja a stafétabotot, vagy a kezdeményezés pálcáját Elizeusnak, nem tud mondani már semmit, megszólítja a prófétát, és sírva ráborul. És érdekes, hogy Elizeus erre hogyan reagál. Egy kicsit szánalmas a király ebben a szituációban, és tényleg Joás az, hogy most a leginkább kellene kiállni a népért, amikor határozottságra és vezetésre lenne szükség, akkor ő nem tud más, mint sírva jönni egy haldoklóhoz, még ha tudjuk is, hogy mekkora erő van ebben a haldokló emberben, de hát meglehetősen szánalmas király benyomását kelti, és Elizeus hogyan reagál erre? Nem azt mondja, hogy fogd a zsebkendődet, vagy nem is tudom, nem támogatja Joást ebben az elkeseredettségében, hanem azt mondja, hogy fogd az íjadat. Nyilvánvaló harcra szólítja fel, cselekvésre buzdítja, azt mondja neki, hogy nem is mondja neki, hogy nincs itt az ideje a sírásnak, már nyújtja is a következő alternatívát. Szinte kissé nyersen rászól Joásra, hogy inkább gondolkozz előre, és tekints arra, hogy mit tudnánk tenni ebben a szituációban. Ez most egy probléma, amit meg kell oldani. Úgyhogy fogd meg az íjadat, meg a nyilakat, és szépen egyesével elmagyarázza Joásnak, hogy mit tegyen. Fogja meg az íját, Joás megfogja. Fogja meg a nyilakat, Joás megfogja, és álljon oda az ablakhoz. Itt majd mindjárt megállunk egy pillanatra. Még annyit visszatérve Joásnak a kérésére. A zsidó történelem tehát tele van ilyen körforgással. Elkövetnek valamit Isten ellen, Isten megengedi a bajt, bocsánatot kérnek. És annyira rossz ezt olvasni, ha tényleg egyben leülnénk és elolvasnánk mondjuk a kivonulástól kezdve, vagy akár a teremtéstől kezdve az egész Ószövetséget, nem is tudom, nem jutnánk a végére, mert megunnánk, hogy mindig és mindig elköveti Izrael ugyanazt a hibát. És annyira könnyű lenne elítélni őket, hogy milyen nép ez, és hogy szereti őket Isten, de ha belegondolunk, és talán nem is mondok újdonságot, mert nyilván mindenki belegondolt már, ugyanezt csináljuk napról napra. És nem csak, hogy elítélni nincs jogunk Izrael népét, de még csak megítélni sem. Tehát nem mondhatunk rájuk semmit, nem tehetünk semmilyen megjegyzést rájuk, mert ugyanazt csináljuk. És a történelemben az ember sem változik túl sokat, sajnos. És erre jó, hogyha figyelmeztetjük magunkat időről időre. Viszont Isten kész kegyelmet adni Joásnak, és Elizeus sem erősíti a királyban azt a önsajnálatát, hogy hát igen, vétkeztél, nem csapkodja tovább az ostorral, hogy így van, vétkeztél, nézd magadba, ő is cselekvésre, nem csak buzdítja Joás, de ő maga is cselekszik azért, hogy a szabadulás megtörténjen. Szóval a keletre néző ablakhoz küldi Joást. Miért éppen a keletre néző ablakhoz? Egyfajta szimbolikája van ennek, a keletről érkezik ugye a veszély, tehát Arám népe keletről fenyeget, és van ebben nyilván egyfajta ilyen szimbólum, hogy ezzel az egy nyillal, ahogy később Elizeus el is mondja, a szabadító nyillal fogod lelőni Arám népét. A másik, amit én megértettem ebből, hogy kelet, ahol a nap felkel, ahol egy új nap kezdődik keleten, Joásnak az élete lehetett volna egy új fejezet Izrael történelmében. Keletre néz, fiatalként, tapasztalatlanként látja az új nap kezdetét, és minden, ami vele történt, azok a példák, amiket látott a saját népe történetében, az ősei történetében, az, hogy Izrael összes királya bálványimádó király volt, azt maga mögött hagyhatja, azt lelőheti gyakorlatilag. És megvan a lehetősége, nincs előre megírva a sorsa, megvan a lehetősége arra, hogy elforduljon ezektől a bálványoktól. És Elizeus még ezzel a keletre nézéssel felajánlja Joásnak ezt is. Fiatal, tapasztalatlan király, most halt meg az apja, most került a trónra, van lehetősége változtatni Izrael történelmén. Más kérdés, hogy ez nem történt meg, Joás nem használta ki ezt a lehetőséget. Miközben Elizeus elküldi Jóást a keletre néző ablakhoz, ráteszi a kezét a király kezére. És ez a kulcspontja ennek a történetnek, mert miért is fontos ez? Ahhoz, hogy ennek a kézérintésnek a jelentőségét megértsük, vissza kell mennünk Illés elragadtatásáig. Mielőtt Illést elragadta Isten, illetve a tüzes szekéren felment volna a mennyországba, Elizeustól megkérdezte Illés, hogy kívánsz-e valamit, kérhetsz valamit, mondta Illés Elizeusnak, és Elizeus azt kérte, hogy a benned működő lélek kétszerese legyen bennem. Kicsit szemtelen kérdés, kérés, hogyha ismerjük Illésnek az életét, mert Illésben hatalmasan működött Isten, de Elizeus a kétszeresét kéri, nagyon bátran és nagyon szimpatikusan egyébként. Illés azt mondja, hogy nehezet kértél, és azt mondja, hogy ha látsz engem elragadtatni, akkor megkapod, ha nem, akkor nem. Elizeus látta Illést elragadtatni, tehát mondhatjuk azt, hogy a kétszeresen, Illésben működő lélek kétszerese volt Elizeusban, ami elképesztő. És összekapcsolnám ezt azzal, amit nem véletlenül olvastam fel, hogy amikor Elizeus meghal, akkor a tetemére esett halott feltámad. Tehát a teste sem kellett Istennek, akkor a lélek működött benne, hogy már a halott test is feltámadást tudott okozni. Szóval ez a két tényező összességében talán megvilágítja előttünk, hogy mekkora lélek működött Elizeusban, és hogyha a halott test feltámadást tudott okozni egy másik halottnak, akkor gondoljunk bele, hogy amikor Elizeus még élt, illetve Jóás király is élt, akkor a két élőnek az érintkezése mekkora lelki erőt tudott okozni, és Istennek a lelke hogy áradhatott ott a királyba. Ezért a kulcspontja ennek a történetnek ez a kézérintés. És Jóás királyba Isten lelke árad. Elkezd Isten lelke áramlani belé. Ugyanakkor ezt hagynia kellene munkálkodni. Mint ahogy nem hagyta ezt, majd később látjuk. Azt még azért érdemes elmondani, hogyha véletlenül itt az imaórával, meg a dicsőítéssel mindennel összefügg alapon, nekem is eszembe jutott, hogy nehogy a saját szerepünket véletlenül felnagyítsuk, csak zárójelben jegyzem meg, hogy Elizeusnak a teste sem kellett Istennek, tehát az Úr egy hullán keresztül is tudott feltámasztást végezni. Ha véletlenül megkísértene bennünket a gondolat, hogy mekkora eszközei vagyunk Istennek, és milyen jó, hogy mi erre képesek vagyunk. Jusson eszünkbe, hogy egy tetem is képes volt feltámasztani egy embert. Pontosabban egy tetem képes volt, mi nem. De azért gondoljunk bele, hogy Istennek mekkora ereje van. És az, hogy rajtunk keresztül használja ezt az erőt, az nem a mi érdemünk. Szóval, Isten vezetni akarta Jóást. Ezért Elizeuson keresztül a saját lelkét adta meg a királynak, de Jóásnak megvolt még a lehetősége, hogy válasszon. Befogadja Istennek a vezetését, és teljesen átadja magát neki, vagy visszautasítja. Gyakorlatilag egyébként, anélkül, hogy Jóás bármit tett volna, csak eljött Elizeushoz, és csak oda borult sírva, a szabadulást már megkapta. Tehát Elizeus azt mondta neki, hogy ahogy ugye kilőtte a nyilát, Elizeus megmondta neki, hogy megvan a szabadulás. Kész. Isten megadta. Eljöttél, megcsináltad azt a két viszonylag egyszerű lépést, amit mondtam, kilőttél az ablakon, megvan a szabadulás. Ugyanakkor a történet nem fejeződik be, mert a szabadulás mértékét, illetve a győzelemnek a mértékét Isten Jóás kezébe adja. Az, hogy mennyire verik meg Arámot, az még nem dőlt el. Tehát az, hogy Jóás jött, és Istennél kereste a szabadulást, Isten megkegyelmezett neki, és megadta a szabadulást. De az ő hitének, a hozzáállásának, a belefektetett energiájának a mértéke lesz az, ami meghatározza a győzelem mértékét, és ez így van a mai napig. Ezért nem ér véget a történet, és ezért mondja azt Elizeus, hogy üss a földre. Nem mondja, hogy hányszor. Nem mondja azt, hogy háromszor, ötször, azt sem mondja, hogy egyszer. Annyit mondja, hogy üss a földre. Ha nekem valaki azt mondaná most, hogy üss a földre, akkor valószínűleg egyet ütnék. ez következik. Viszont Jóásban már működik az Isten lelke. Ezzel az érintéssel, amivel Elizeus átadta neki az Úr lelkét, ő már valamilyen szinten érzi, hogy itt nem egyszer kell ütni. És üt háromszor. És amikor harmadszor üt, valamiért megáll. Nem írja a Biblia, hogy miért. Nem tudom, hogy miért, de megáll. Talán kínosnak érezte, hogy ő itt püföli a földet, miközben Elizeus csak annyit mondott neki, hogy üss a földre, de valamiért megáll. Az is lehet, hogy a büszkeségét próbálta hangsúlyozni, hogy ő itt egy haldokló profitának a szavára, hát lehet eszébe jutott, mégiscsak ő a király, nem fogja itt a földet püfölni a nyilvesszőivel, de valamiért megáll. És Elizeus megharagszik rá. És ha nem értjük ezt a kézérintést, akkor talán azt sem értjük, hogy miért haragszik meg rá a próféta, hiszen nem mondta, hogy hányszor üssön a földre. De ha értjük azt, hogy itt már Isten lelke működött Jóásban, és ütnie kellett volna, határozottan, fellelkesülve a gondolattól, hogy a győzelem már megvan, csak ütnie kellett volna a földet, ahogy később Elizeus elmondja, 5-szor vagy 6-szor, akkor teljes lett volna a győzelem. De Jóás elfojtja magában az Isten lelkét, és ezért haragszik meg rá Elizeus. Jóás nem hagyja, hogy Isten vezesse, és 3 ütésig eljuttatja őt a Szent Szellem, de ott lefojtja magában Istennek a lelkét Jóás. És ez az, amiért megharagszik rá Elizeus. És így már talán nem olyan érthetetlen a próféta haragja, még ha elsőre nekem furcsa volt legalábbis, mikor olvastam, hogy de most tényleg miért? Mi rosszat tett Jóás? Hát ezt. A győzelmet nem veszi el Jóástól Isten, és Elizeus sem, de a győzelem mértéke nem lesz teljes. Erre mondja ugye Elizeus, hogy ha 5-szor vagy 6-szor ütöttél volna, teljes lenne a győzelem, így, hogyha csak 3-szor ütöttél, így 3-szor fogod megverni Arámot, és az nem lesz teljes győzelem. És ez ugye, mi azért olvastuk végig a történetet, mert így is lett. Isten tehát akarta vezetni Jóást. Felajánlotta neki az új kezdet lehetőségét. A bálványimádás elhagyásának lehetőségét. A győzelmet megadta neki. Mindent megtett Isten azért, hogy Jóás új fejezet lehessen Izrael történetében. De azzal, hogy a fiatal király visszautasította valamilyen oknál fogva Isten lelkének a vezetését, azzal egy népnek a történelmét is lehet, hogy teljesen átírta. Nem volt egyetlen egy király sem Izrael történelmében, aki ne rombolta volna le Jeroboám bárványait. És ezért minden egyes király, akinek a neve a Bibliában szerepel, izraeli király, az van mellé írva, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ennyit számít talán egyetlen egy esemény is egy népnek a történetében. Jóásnak felelősnek kellett lennie Izrael népért, és ő felelősséget is vállalt, de rosszul. Mert azt mondta, hogy 3-at ütök, és ennyi. Az évezredek során Isten sem változott. Ahogy elmondtam, hogy az ember nem változik, sajnos Isten sem változik. A szabadulás lehetősége ugyanúgy adott. Az új kezdet lehetősége ugyanúgy adott mindannyiunk számára. A nagy háborút Isten már nélkülünk is megnyerte. A sátánt legyőzte, Krisztus kereszt halálával a győzelem lehetősége a miénk. A szabadulás a miénk. Annyit kell tennünk, hogy jó helyre megyünk. Jóásnak sem kellett más tennie, csak jó helyre mennie. A győzelem lehetősége megvan. Ugyanakkor Isten abban sem változik, hogy a győzelem mértékét a kezünkbe helyezi. Benne van a felelősségünk, nem csak a saját életünkben, hanem másokra nézve is. Mint ahogy Jóás felelős volt Izraelért, és az ő döntése volt a győzelem mértéke, ugyanezzel meghatározta Izraelnek a történelmét, a jövőjét, annak a sok ezer, sok tízezer harcosnak az életét, akik majd Arámmal harcoltak. Ugyanígy a mai napon is. Mindannyiunknak van felelőssége, nem csak magunkért, más emberekért is. És a győzelem mértéke rajtunk múlik. Nemrégiben jövendőbeli apósommal szereltünk biciklit, az enyémet, mert defektes lett a gumim, és soha nem csináltam gumicserét, ez így 22 évesen kissé kínos, de a lényeg, hogy ő segített ebben, és elvittem hozzá a kerékpárt, és minden egyes lépést együtt csináltunk. Amikor ilyen nehezebb lépések voltak, vagy tényleg tapasztalat kellett hozzá, azt ő csinálta, amiben viszont tudtam segíteni, illetve amiben kellett tanulnom, azt meg rám bízta. És akkor csak hátraállt, és nézte, hogy hogy csinálom. Megszenvedtem bele, de a végén gyakorlatilag kicseréltük a gumit, tehát sikeres lett minden. És valahogy úgy érzem, hogy Isten is így gondolkodik rólunk, így viselkedik velünk. A végére kész lesz az a bicikli, mert ő ott van, és ő már tudja, hogy kell. És végig tudtam, mind a ketten tudtuk, hogy ez a biciklikerék meg lesz javítva. De az, hogy én mekkora mértékben veszek ebben részt, hogy milyen hozzáállással veszek ebben részt, hogy megtanulom-e az egyes fázisokat, és legközelebb már saját magam tudok biciklikereket cserélni, az mind rajtam múlt. És oly mértékben, vagy abban a kérdésben nem volt tétje a dolognak, hogy a végeredmény, a bicikli megjavítása az már biztos volt, el volt intézve. De az, hogy az egyes lépésekben én mennyit tanulok, illetve hogyan tudunk együtt dolgozni, az már rajta múlt. És ő ebben segített nekem. És én úgy képzelem, hogy Isten is így gondolkodik. A győzelem megvan, nem kérdés, nem tudjuk elrontani Istennek a dicsőségét, Istennek a győzelmét. De az, hogy az egyes lépéseken belül mi mit tanulunk meg, mi milyen tapasztalatokat vagyunk hajlandóak elviselni, mi mennyit vagyunk hajlandóak beletenni, akarunk-e egyáltalán Istennek segíteni, vagy inkább végignézzük, ahogy egyedül győz, azok már mind rajtunk múlnak. Isten vajon tudta-e használni Elizeust, a halott Elizeust egy halott ember feltámasztására? Igen. Le tudná győzni a sátán nélkülünk is? Igen. Megdicsőülne-e Istennek a neve emberek nélkül is? Igen. Mégis úgy döntött, hogy megteremt bennünket, úgy döntött, hogy amilyen suták, bénácskák, kicsit komolyabbra véve bűnösek vagyunk, úgy fogad el, és akkor is maga mellé vesz, és azt akarja, hogy együtt győzzünk. Ne keressük ebben az emberi logikát. Ha egy háborúban az Amerikai Egyesült Államok egyedül is le tudja győzni Irakot, akkor nem fogja maga mellé venni az Európai Uniót, hogy aztán osztoznia kelljen a dicsőségben. Ha egy sportoló egyedül is le tudja győzni a betétását, akkor nem fog maga mellé venni semmilyen edzőtársat, meg semmilyen segítséget. Mert az a lényeg, hogy ő mire képes. Ha ő képes sikert elérni, akkor megteszi egyedül. Ha nem képes, akkor hív segítséget. Istennél viszont nem így működik. Ő bármire képes lenne nélkülünk, de mégis azt mondja, hogy velünk együtt akarja csinálni. Azért, mert Istennek a gondolatai nem maga körül forognak. Ő nem önző úgy, mint mi. Nem abban az értelemben önző, mint mi. Istenre az önzőségnek a pozitív formája vonatkozik, hogy a saját dicsőségét keresi, de ez teljesen természetes, mert ő Isten. Ezért nem hívhatjuk önzőnek a szó negatív értelmében. Mi emberek viszont önző gondolkodásmódúak vagyunk, mert saját magunk akarunk mindent, magunknak akarunk jót. Úgyhogy nehéz ebben logikát keresni, de Isten mégis így gondolkodik. Olvastam egy idézetet, ami nagyon jól összefoglalja mindazt, ami a fő üzenete ennek a történetnek. Önmagában a felkenetés nem jelenti azt, hogy mindenféleképpen be fogod teljesíteni Isten céljait az életedben. Az, hogy Isten kiválasztott, hogy elhívott, az, hogy a győzelem mértékét, a győzelem tényét megadta, hogy a nevünk fel van írva a mennyek országába, az életkönyvébe, az nem jelenti azt, hogy az ő céljait, az ő küldetését, az ő ránk szabott tervét teljes mértékben beteljesítjük. A megtérésünkkel korán sem ért véget a keresztény életünk. Ezt amennyire csak lehet, ne felejtsük el. És végül egy kicsit kivezetve a történetet, már talán nem a fő üzenete a mai történetnek, de valamiért úgy érzem, hogy mégis érdemes elmondani, egy gondolat a külsőségekről. Illés és Elizeus közt több párhuzamot is említettem. Sorrendet köztük nem érdemes felállítani. Nincs értelme a kacsacsört fordítgatni, keresgetni, hogy melyikük volt a nagyobb próféta. Talán mondhatjuk azt, hogy mindketten ugyanúgy keresték, és meg is találták Isten akaratát, tették, ami a dolguk, és Istennek a szeretett, és tényleg hatékony prófétái voltak. Ugyanakkor teljesen más, hogy végezték földi szolgálatukat. Illés egy elképesztő csoda folytán nem halt meg. Tüzes szekér vitte föl őt Istenhez, és talán ez egy olyan dicsőség, amire valljuk be, mindannyian vágynánk. Ez egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, hiszen ez egy elképesztő csoda, és talán fel sem tudjuk fogni, hogy mekkora megtiszteltetés. Ugyanakkor Elizeus úgy hal meg, hogy beteg, talán szenved, biztos, hogy fáj neki, egy ifjú és tapasztalatlan király sírását kell elviselnie az utolsó óráiban, és tényleg úgy hal meg, hogy nem a legszebb körülmények között. De azért talán el tudjuk azt fogadni, hogy mind a ketten egy nehéz történelmi helyzetben hihetetlen bátorsággal álltak ki Istenért. És lehet, hogy ha a történelmet vizsgáljuk, akkor látjuk azt, és akár csak ebben az egy történetben is látjuk azt, hogy vannak dolgok, amikben Isten egyértelmű visszajelzést ad. Izrael népe például bálványimádó lesz, elkövetnek egy bűnt Isten ellen, akkor Isten megengedi a szenvedést az életükben, egyenes következmény, teljesen egyértelmű, majd amikor visszatérnek Istenhez, akkor a szabadulás is eljön. Viszonylag egyszerű logikai menete van ennek, és Isten egyértelmű visszajelzést ad arról, hogy igen, ha ezt csinálod, ez fog történni, ha ezt csinálod, ez fog történni. Vannak viszont esetek, amikor Isten nem ennyire egyértelmű. Illés proféta, Isten engedelmes szolgája volt? Igen, elragadtatott. Elizeus proféta ugyanúgy Isten engedelmes szolgája volt? Igen, mégis hogy végezte. Betegségben, szenvedésben halt meg. Ne próbáljuk meg Istennek a gondolkodásmódját megérteni. Ne gondoljuk azt, hogy ki lehet számítani Istent. Ad segítséget a Biblián keresztül, ad sarokköveket, ad támpontokat, de Isten sokkal-sokkal bonyolultabban gondolkodik, mint ahogy azt mi gondoljuk. Ne akarjunk megítélni, vagy elkönyvelni, hogy ismerünk embereket, meg ismerünk emberek szándékait, meg ha vele ez történt, akkor biztosan így viselkedett. Ne essünk ebbe a nagyon komoly hibába, mert saját magunkat alázzuk meg ezzel az egyszerű gondolkodásmóddal. Istennél sokkal bonyolultabban működnek a dolgok. Koncentráljunk arra, hogy a saját életünkben a felkenetés meglegyen, a hozzáállásunk meglegyen, a győzelem mértéke rajtunk múlik, és ne keressük másokban, hogy ők mit csinálnak vajon rosszul. Én azt gondolom, hogy ezek a fő üzenetei mára legalábbis ennek a történetnek. És én szeretnék röviden imádkozni azért, hogy ez elismérjön, meg is maradjunk, aztán majd visszaadom a szót aztán. Mennyi édesatyám, köszönöm neked azt, hogy az Ószövetség a Biblia része. Köszönöm neked azt, hogy benne maradtak ezek a történetek a Szentírásban, és ugyanúgy rengeteg mindent tanulhatunk ebből, mint az Új Szövetségből. Egyes dolgok talán már távolinak tűnnek történelmileg, vagy időben, vagy máshogy gondolkodunk, talán nem értünk egyes cselekedeteket, de te meg tudod ezeket világítani. Én arra kérlek téged, hogy ami üzenet ma elhangzott, ami Jóás és Elizeus kapcsolatából, ebből a történetből kiderült ma számunkra, az hadd mélyüljön el, hadd tudjunk tovább gondolkodni mindazokon az elhangzott szavakon, amik előrébb vihetnek bennünket. Kérlek téged arra, hogy bátran vizsgáljuk ezeket az ószövetségi igéket, keressük az összefüggéseket, mert ezekből is meg lehet ismerni téged, és az Ószövetség sem idejét múlt. Kérlek téged, atyám, hogy mélyítsd el a mai igéket, mai üzeneteket bennünk, hogy tovább forgathassuk a szívünkben, tovább gondolkodhassunk ezeken, és még további üzeneteket mutass meg, kérlek, ebből a történetből is, és az elhangzott szavakból is. Amen.